Nagy az Úr méltó, hogy dicsérjék Istenünk városában, szent helyén. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 47. Zsoltár első versét énekeljük. No, minden népek, örvendezzetek! Hallgassuk meg, miképpen szerezte Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. 329. dicséretünk második versét énekeljük. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, kedves keresztszülő, kedves gyülekezet, egyszerű kis keresztelői beszédeimnek, hogy nagyon egyszerű szerkezete van a legtöbbször, hogy keresek valami olyan esemény, történést a közelmúltból, aminek van egy üzenete, jelentése, és egyfajta analógiául tud szolgálni, egy mélyebb vagy magasabb rendű üzenetre, ami az igéhez kapcsolható. És törtem a fejem az elmúlt két hétből, és nem találtam ilyet. Tehát mi maradt meg? Az maradt meg, hogy rádöbbentem arra, hogy minek van aktualitás. Hát a keresztelőnek magának, a kisgyermeknek, a családnak, és mindenek előtt magának az Úrnak, aki ilyenkor az ő különös jelenlétét ígéri a keresztelőben a kicsi gyermeknek és a családnak az életében. Ez az igazi aktualitás, minden más csak sok-sok-sok méterrel vagy kilométerrel utána jön. És ebben a legfontosabb az, hogy az az Úr mondja, ezt ígéri, akinek a nevébe kereszteljük ezt a gyermeket, tehát bele kereszteljük, a nevét fogja mostantól viselni, a hitvallásunk is így mondja, amikor ezt a kérdést feltesz, hogy miért neveznek téged Krisztusról kereszténynek, nagyon leegyszerűsítve mondom a válaszait, három pontban csúcsosodik ez ki, ami ennek a kicsi gyermeknek az életében nagyon fontossá kell, hogy váljon. Az első az, hogy megvallja az ő nevét, a Krisztusnak a nevét, és hát ugye, ahogy ezt a keresztelői oktatásban is ezt mondjuk, ennek a nagy aktualitása a konfirmációban, ez a hitvallást tesz, nyilván oda el kell érni, a többi a hitbeli nevelésnek a feladata. Aztán a második az, hogy imádkozó élete legyen, maga és mások terhét hordozza, Isten elé vigye, és ne szidalmazza a világot, hogy milyen rossz, hanem vállalja ezt a fajta hozzáállást. Ez azt jelenti, hogy az egóból, az egoizmusból elmenjen a te világába, a közösség a másik embernek a világába. És a harmadik pontja ennek a hitvallásnak, így egyszerűen szólva az, hogy ne együtt fusson a világgal, hanem homo etikusszá váljon, etikus emberré, keresztény emberré. Olyan program ez, hogy bárki lehet nagy ember, lehet majd ki tudja, kiváló mesterember lesz, vagy művész, vagy lehet, hogy első osztályú szakács, vagy zeneszerző, de azt gondolom, hogy akkor lesz igazán nagy, és lesznek ezek a gyermekek igazán nagyok, ha emberségükben lesznek nagyok. És éppen erre tanít bennünket a hit, az igaz emberség útjára, Krisztus követésére, életében való részvételre, tehát azaz a nevét elfogadva, komolyan vállalva, fölvállalva a közösséget is abba bekerül, és élve és téve a tiszta megítélés a helyes értékrend szerint ebben a világban, elvetve mindenfajta relativizáló tendenciát, és vállalva a keresztény értékrendet pontosan. Nagy program ez, és meg is haladja erőinket. És ebben segít bennünket az a közösség, az egyház, ahol most ezeket a gyermekeket felvesszük, és hiszünk az Isten szent lelkének pecsétjébe, annak erejébe, hogy az ő életüket kísérni fogja, és erre a minőségi életre hívja el őket. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülő-keresztülő fogadalom tételét. Kérem, hogy fáradjanak ide ki a kicsinyekkel az Úr asztala elé. Elég a szülő-keresztülők jönnek, meg aki akar persze. Nincs kivettek gyerekek, ha akartok. Tessenek nyugodtan oda föllépni, kicsit egymáshoz is közelebb jönni. Úgyhogy elférjek az Úr asztala előtt, mert körbe fogok menni. Jó, és megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak. Feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta embere, szent fogadalom tételt, megvalljuk a mi hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most meghajtjuk a fejünket imádságba, hálát adva gyermekekért eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezekért az életekért, azért, hogy egészségesek, hogy növekednek. Köszönjük, hogy gyönyörködhetünk az ő testi, lelki, szellemi kibontakozásukban is. Könyörgünk most hozzád, hogy megtapasztalják és átélhessék a növekedésnek azt a csodálatos szakaszát, amikor szellemben, lélekben kezdenek növekedni a te gazdag világodba, és kezdik megismerni a te utadat, igazán felnőtt, nagykorú keresztény emberekké válhassanak, akiknek céljaik vannak, akik tudják, honnan jöttek és hová érkeznek meg. Nem csak sodródnak ebben a világban, nem csak a percnek és a pillanatnak élnek, hanem tudnak az örökké valóság felől gondolkodni, élni és cselekedni. Így áld meg őket, így áld meg azokat, akik körülveszik, vigyáznak rájuk, szeretettel teljesíteni tudják ezt a fogadalmukat te előtted és mindnyájunk előtt. Amen. Köszönjük szépen, tessenek helyet foglalni, kicsiket nyugodtan lehet vinni. A gyülekezet pedig keresse ki a 297. énekünket, rövid versek, úgyhogy tempósan végigénekeljük a 81. Zsoltár dallamára, 297-es. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, mely megíratott a mi számunkra az Efézus levél 5. részében, az első 17 versben, a gyülekezet az igét ülve hallgassa.
Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznosság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez való. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz báványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.
Tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, csendesedjünk el. Úrunk Istenünk, megköszönjük néked azt, hogy valahányszor a te igédet halljuk, akkor tudhatjuk, hogy most világosság van körülöttünk, és elkezdünk gyógyulni a te világosságodban. Elkezd megnyílni a szemünk, az értelmünk arra, ami az igazi, ami a valóságos, és ami felülről való. És aztán valamiképpen mégis ott van bennünk ez a készség, hogy el tudunk távolodni, el tud sötétülni a szemünk, a szívünk, a lelkünk. Hagy könyörögjünk azért, hogy végleg a te világosságodban tudjunk maradni, hiszen azt a nagy ígéretet kaptuk Jézus Krisztustól, hogy mi magunk is világosságá válunk ebben a világban. Te ígéd, de szüntelenül munkálja bennünk, és ma is így kérünk téged, hogy leplezd le azt, ami sötétség, és erősíts fel, és támasz fel azt, ami világosság, hogy mi így élhessünk a te gyermekeidként ebben a világban. Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeket, ha még nem szökött meg az összes, nyaralni. Hát van azért egy pár, gyertek csak, úgy van, ide is gyertek ide, úgy arra, oda, ide a jobb oldalamra gyertek ide, meg oda is, úgy elosztunk. Na mi jár, jó van. Na jól van, akkor most kérek szépen egy rendes, hangos, ilyen nyári áldás békességet, jó? Áldás békesség. Na ez az, köszönöm szépen, most elengedem a kezeteket, meg esztikulálni fogok. Ugye elkezdődik a nyár, és akkor itt még van egy sajátos is külön meccs a parókián, a Baracka, ugye, ahogy elkezd érni, amikor van, egyik évben van, másikban nincs, most elég sok van. És a külső, a napfelőli rész az szép világos, a belsőn látszik, hogy egy tiszta zöld, de már a víz inni járó gyerekek, ugye nekik nyitva hagyom a kaput, mert ebben a melegben nem lehet focizni, és nincs kint vízcsap, jobb, mintha állandóan bemásznának, ugye, elkezdik már kacsingatni, én meg bentről az ablakból nézem kifelé, és amikor látom, hogy le akarja tépni, akkor ugye kiordítok, hogy ne tépd le. Mert ha megnézed a másik felét, tiszta zöld. Persze már letépte, beleharap, és aztán mit csinál? Eldobja, ugye? És ezen gondolkodtam, hogy most dühöngjek, vagy meditáljak a Baracskon, úgyis le fogják ugye szedegetni, és rájöttem arra, hogy ez nagyon jól mutatja a félbehagyott dolgok kérdését. Azt hiszem valamiről, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, rárohanok, gyorsan elkezdem csinálni, és akkor megunom. Ugye, mert jön a zöld rész, az nem a nehető. Ugye, tehát ez hogy néz ki, hogy értsétek, mondjuk elkezdek, hát ez még ilyen visszaemlékezés egy régi időkre, amikor iskolába jártunk, matek példát, és akkor félúton abba hagyom. Volt már ilyen? Egyszer se. Én nem tudom, nekem nem volt megoldott matek példám, tehát én pontosan tudom, de nem baj. De ez egy ilyen, ez a piros-zöld barack. Egy könyv, amit elkezdek olvasni, aztán megunom és leteszem, igaz? Egy vers, amit meg kell tanulni, vagy kiküldenek, hogy kicsit szedjem össze a szemetet, akkor kettőt fölszedek, egy kicsit takarítsak, elindulok és abba hagyom, és egy csomó ilyen van ilyen az életünkben, hogy nem visszük végig. Pedig milyen fontos, hogy időben megtanuljuk, hogyha elkezdünk valamit, ugye, azt vigyük végig. Ha pedig még nem vagyunk hozzá elég érettek, akkor inkább ne kezdjük el, ugye elkezdjük el enni a zöld gyümölcsöt, mert úgyis ki fogjuk köpni, de ez már inkább a szülőknek szól. Viszont ha meg már elkezdünk valamit, azt végig kell vinni. Miért olyan fontos ez? Mert megszokjuk azt, ha nem fejezzük be a dolgokat, hogy az életünk is majd félbe marad. Hát kell ez nekünk? Nem bizony. Elkezdem, végigviszem, amit elvállaltam, azt megcsinálom. Oké? Na, és akkor ilyen jó, erős karakterű, megbízható fiatal emberek lesz belőlünk. Jó? Ezt szeretném. Jó? Na, kis kezedet ad ide. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Jól van, akkor elmentek. Hova mentek? Veled? Mindenki? Jó. Az igehirdetésre készülve a 172. dicséretünket énekeljük, megáll az Istennek igéje. Ja, szűkölködünk, jó, meleg van, nem baj. Segenen Kedves testvérek, maradjunk szintén a helyünkön, és én meg lent maradok szintén a helyemen, mert fönt még melegebb van. És az Efézusi Levél 5. részéből nagyjából azt felolvasom, ami elhangzott, de mivel hosszabb a szöveg, ezért akartam, hogy halljuk kétszer is. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta érettünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznoság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó, se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait, ne vegyetek tehát részt ezekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban, éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, de mindez, ami világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos, ezért mondja, ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Kedves testvérek, a Efézusi levélben haladunk, és már talán a múlt alkalommal említettem, hogy a levél első felében az Isten nagy titkairól van szó. Ugye az a nagy üzenete van Pálnak, amivel elindult tulajdonképpen a világ misszióba, hogy Isten nem csak egy kiválasztott kicsi népnek az Istene, hanem valamennyien a pogányok is hozzátartoznak az Isten gyermekeihez, övék is, minden ígéret övék is az örökség, nem jövevények, nem idegenek, hanem polgártársai a szenteknek. Ugye ez a nagy üzenet, amiben Pál egyszerűen átéli azt, hogy az Isten gazdagsága, a Krisztus szeretete felfoghatatlan gazdagság és tágasság, és aki ebbe a világba belép, akkor belép az Istennek ebbe a tágas világába. És ekkora feladathoz, ekkora ajándékhoz fel kell nőni. És a levél másik fele, így indít a negyedik részben, hogy éljetek méltóan ehhez az elhíváshoz, ehhez a gazdagsághoz. Ha már egyszer így van ez, a kiskorúságból lépjetek a felnőtt korba, jövevényből legyetek polgártársakká, váljatok az Isten háza népévé. Mit jelent, mi a cél? Szintén az előző részben, hogy a Krisztus teljességét elérő nagykorúság. Ez a változás, ami leveti a régi életet, ugye az ó embert így mondja, és felöltözi az újat, és ez a feladat. És Pál itt aztán konkrét dolgokat kezd mondani, milyen is ez az ó ember, és milyen az új, milyen volt az Isten nélküli élet, és milyen az új, amelyet ajándékba kapunk kegyelemből, hitáltal. És itt van az erkölcsi kérdés, a gyakorlati kereszténység feladata, és annak megértése, hogy a hitre jutott ember nem lesz egyik pillanatról a másikra tökéletessé. És hát bizony, sokan megrekednek, megkeserednek, elfordulnak, mert azzal találják magukat szembe, hogy itt kezdődik a munka, a küzdés, a gyakorlatozás. Nem véletlen, hogy a 6. részben van az a híres rész, ugye az Isten fegyveréről, amit Pál ajánl, ami arra való, hogy küzdjünk azért, hogy valóban keresztények és Isten gyermekei váljunk. Tehát itt kezdődik az, hogy az evangélium kijelentése örömhíre mellett csupa felszólítás. csupa parancsoló mód van. Azt mondja Pál, hogy világosság vagytok az Úrban, hogy ez nagy kijelentés, kijelentő módban van mondva, és aztán rögtön jön a felszólító mód, ugye, és éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. Ugye az előbbit szeretjük, az utóbbival vannak gondjaink, és Pál folyton-folyton figyelmeztet, hogy ez nem játék. Ne hallgassatok azokra a szirén hangokra, amelyek azt mondják, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni, ezt a bűndolgot, meg ó ember, új ember. És ugye ehhez ad ilyen kis segítségeket, hogy hogyan gondolkodjatok. Azt mondja, hogy egykor és most, hogyan volt egykor, fel tudjátok sorolni. De mégsem ugyanaz a helyzet most, mint egykor, mert akkor semmit nem tudtam az Isten dolgairól, Krisztusról, most sokat tudok róla. Az ő kegyelméről, bocsánatáról, akkor sem azonos a két állapot, ha úgy érzem, hogy nem sokat változtam. Ezért mégis tanítható vagyok, érdemes bíztatni, érdemes elindulni az úton, a megszentelődés, a növekedés útján. Ez nagyon fontos, és ki kell alakítanom a magam istenes életét, és lehetőleg együtt a velünk vonuló úton lévő testvérekkel, ugye menni bátran az úton, ahogy az ének mondja, és ez az új út, amit sokat emlegetünk ebben az évben, az új utak éve, és ez az áldások útja. Tehát néhány ilyen intést szeretnék ma szemügyre venni, és erre figyelni konkrétan. Azt mondja az első versben, hogy legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. Nagyon ritka ez a kifejezés, mert Krisztus követő az szokott lenni, de hát Isten követői, ez nehéz ugye ez kapcsolódni, mert Krisztus követés ismerősebb, jobban át tudjuk élni az úton létet, mert hát nyilván a kettő szorosan összefügg egymással, de izgalmas itt a kifejezés, az Isten utánzóinak kell lefordítani, a mimétáj, vagy a latinul az imitátor rész, ugye az imitáló, az utánzó kifejezés van ott, ha nem is szolgai módon, de azt mondja, hogy utánozzátok a Krisztust. Hát ez nagyon érdekes, hogyan lehet az Istent utánozni. Nyilván nem úgy, hogy én is Istenné válok, hanem itt sokkal fontosabb ez, amikor azt mondja, hogy mint szeretett gyermekei, tehát az atya-fiú kapcsolatban, hogyan is emlékszünk vissza, amikor lesompolyogtunk a műhelyben, és elővettünk egy szerszámot, és hogy ott össze-vissza püföltünk, mert akartunk egy játékot csinálni, és akkor lejött az öreg, és megmutatta, hogy ezt hogyan így kell csinálni, mert nem arra való, és utána utánozta az ember, kicsit persze mellé vert egy párszor, kezére is vert, de ez azt jelenti, hogy legyetek imitátorai, utánzói, de még ennél is több van ebben a kifejezésben, hogy az Isten mímesei, művészei, ez azt jelenti, hogy tudjuk, miért a mímesek, ugye a bábosok a régen voltak a vásárban, de ez művészet volt. Azt jelenti azt, hogy az életünk az Istenben lehet műalkotássá. Nem biztos, hogy valami óriási nagy pozíciót fogunk elérni, de meg lehet tanulni szépen keresztényül élni az életet, emberségünknek a lehetőségeit kibontakoztatni, és túl tudunk mutatni önmagunkon. Ez az Istennek a követői, vagy Istennek a mímesei leszünk. Őtőle kaptunk valami forgatókönyvet, majdnem így mondanám, egy alapötletet, mert az is mindjárt itt van, ami aztán elkezdek megtanulni magam is szépen önállóan dolgozni ezen az életen. Mi is ez az alapötlet, ez a keret? Azt mondja, hogy éljetek a szeretetben. Nehezen ragadható meg, hát persze, hogy éljünk a szeretetben, hát mi mást mondanánk a templomban, hol találok én ezen fogást. És ugye mi is a szeretet világa az új szövetségben, ugye az agapé világa, az Isten szeretetéről beszél, ezt a kifejezést már elég jól tudjuk. Hát van egy bejárata ennek a világnak, azt meg kell találni, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul az Istennek kedves illatért. Itt van az agapé világába való bejárat. Máshol nem, ez nagyon sima mindenhol, hát szeressük egymást, persze gyerekek, nem mond semmit. A bejárat az önfeláldozás készsége és az áldozathozatal. Ahol ez megvan, ott lépünk be egy halatlan, tágas világba, ahogy ezt mondja, annak csodálatos szélessége, hosszúsága, magassága, mélysége, amely a Krisztusnak minden ismeretét meghaladó gazdagsága, az, amibe belépünk. Nem resteltem elővenni a lexikonokat, számolgattam, hogy az agapé és annak származékai 180, lehet 200-szor fordulnak elő csak az Új Szövetségben. De ez mit jelent? Az, hogy beléphetek az agapé 180-szor gazdagabb világába, mint ami az enyém. Hát persze van ebben egy kis költői túlzás, de erre biztat, amikor azt mondja, hogy éljetek szeretetben. És ennek az életnek jó illata van, mondja, ez a Krisztus illata, nem izzadság szag egy kis kegyes dezodorral keverve, ugye, hanem ez a hála illata. A hálának, a kegyelemért való köszönetnek az illata, az erőködésnek van szaga. Ugye az imperatívikus, az ilyen felszólító módok, azok nem jó, mert ugye azok úgy erőködjünk, próbáljuk megcsinálni, de itt nem erről van szó, ez a felszólítás, ez nem erről beszél, hanem arról, hogy vedd észre, hogy ez a te lehetőséged immár most már megadatott, mert beléptél az agapé világába, ne hagyd ki. És ugye mit kell kikerülni? Éppen ezt az erőködő, éppen ezt az elkedvetlenítő helyzetet. Azt mondja, hogy ne halványuljon el bennem az Isten kijelentése felett való öröm. Szeretett gyermeke vagyok. Mi az, ami ezt elhalványítja, ami elveszi a lélekben való örömet? Vannak dolgok, amire azt mondja az apostol, hogy szóba sem kerülhetnek, és mond ilyet, hogy paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés. Ugye kettő ebből teljesen konkrét, ugye a paráznaság és a pénzszerelme, és a másik pedig ez a tisztátalanság, hát ez lelki, testi, szellemi tisztátalanság, ugye egészen a démoniig elmenően. Ugye, amit egy szóval így foglal össze, hogy ez a bálványimádás. Úgy tűnik, hogy nagy különbség nincs a két világ között, se korban, sem tartalomban. Azt mondja, hogy ezeknek nincs örökségük az Isten országában. Mit csinál a bálványimádó? A maga ó embere teljhatalma alatt él, és ki van szolgáltatva, és kiszolgálja magát a bálványainak. Egy kicsivel lejjebb jegyzi meg, hogy az idők gonoszak, mondja, az azt jelenti, hogy minden egyes napomat elrabolja a hátra lévő időből a bálvány. És nem az a baj, hogy fogy az idő, hanem hogy nem telik meg avval a jó illattal, amiről beszél Krisztus jó illatáról. A bálvány maga is tulajdonképpen egy instrumentum, egy ilyen médium, az jutott eszembe, hogy egy készülék, egy kommunikációs eszköz, amelyik a könnyű és a könnyelmű beszéd világáról szól, hogy ez úgy mossa az agyunkat. Milyen ez a beszéd? Szemérmetlen, ostoba, kétértelmű, üres beszéd. A célja, hogy könnyűnek mutassa a bűnt. Nem olyan nagy baj ez. Ugyan gyerekem, mai világ, modern világ, micsoda maradiságok ezek. És ez a bálványnak a funkciója. Szépen mossa az agyunkat. Mit szegez ezzel szembe az apostol? A sötétséggel szembe a világosság gyümölcsét. Egyenesen azt mondja, hogy sötétség voltatok, most világosság vagytok. Nem azt mondja, hogy világosságban vagytok, sötétségben voltatok, hanem ti magatok vagytok a világosság. Ugye Jézus mit mond a hegyi beszédben? Ti vagytok a világ világossága. Mit jelent ez tehát, mi a gyümölcsök, jóság, igazság, egyenesség? Ezek nem ellentétei a három felsorolt bálványnak, de az alapkövek, ugye a jóság, amiben az irgalomnak, a nagylelkűségnek, a megbocsátásnak a gyűjtőszava az írásban, az igazságosság pedig a szövetségnek, az Isten népe viszonyáinak és egymáshoz való kapcsolódásának az alapszava, az Isten szeretet rendje van, ott az igazságosság működik. És a harmadik pedig ugye az egyenesség, másod igaz lelkűség, amik alkalmassá tesz, hogy megítéljem a jó és a rossz közti különbséget. Ugye, mi a kedves az Úrnak? Azt mondja Pál, hogy leplezzétek le a sötétség cselekedeteit. Hogyan? Kezdjünk el ítélkezni? Hát ezt szeretjük azért, ezt majdnem, hogy kivéthetetlen közösségbe, ezt magam is így tudom mondani, hogy bizony sokan vagyunk, akik ezt szeretjük, de hát sokan vannak, akik meghallgatnak. Az is nagy baj. Az is nagy baj. Mit mond az ige? Világosság vagytok az Úrban. Te magad vagy, ahogyan jelen vagy, nem ítélkezve, nem osszuk az észt, ugye, mégis hatékonyan, szeretetre múltó módon jelenben, és lelepleződnek a dolgok. Milyen nagy dolog az, ha jelenlétemben valaki elszégyeli magát, azt jelenti, hogy világosság vagy. Az igaz ítélet azonban mindig kegyelem is. Ugye miért? Mert felébreszt ez az utolsó gondolat, hogy nem szeretjük, ahol elhangoznak ilyen ítéletek felénk, pedig ez nagy dolog, mert azt mondja, ugye, hogy ami nyilvánvalóvá lett, az világos, nehezen is érthető, és utána jön ez a sokat idézett mondat, hogy serkenj fel, hogy ébredj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Hát ez nagyon fontos, én egy képet tudom mondani, hogy különösen nyáron ugye mindig hajnalban fölébredek, ha akarok, hanem az első sugár fölébreszt. Nincs mese, ez egy alkati kérdés, vannak akik ugye nyugokkal fekszenek, ha fekszenek, de hajnalban az első sugár fölébreszt. Hát én így fölébredek, és azt mondja, hogy ahol az Isten ítéletének a fénye ráesik az életedre, hogy föl fogsz ébredni. Ébredj fel, aki aluszol. Ezért van ott ebben az ítéletben az Isten nagy-nagy kegyelme, és azt mondja, hogy támadj fel a halálból, hagyd el ezt a régi életedet végleg, és felragyog neked a Krisztus. Tehát nagyon röviden összefoglalva, ugye jön az etika, ami mindig bizony nagyon nehéz, mert a szép, nagy és kedves kijelentések, hogy kik vagytok, mik vagytok, Isten szeretett gyermekei, következménye is ott vannak ezek a nagy-nagy erős felszólító mondatok, hogy mit ne tegyél és mit tegyél. És ez nem úgy van, hogy csak úgy tudom ezt csinálni, ezt meg kell tudni harcolni, és ebben a segítség az Isten szent lelkének, igényének világossága, ereje, megbocsátó szeretete, és maga a közösség, amelyikben élünk nekünk, magunknak is. Így kell egymás felé működni, jelen lenni, és elfogadni egymástól ezt, mint segítséget. Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. Keressük ki a 472. énekünk harmadik, negyedik versét, lelkek éjjét oszlatni fénnyel.
Cristo.
Urunk Istenünk, köszönjük néked azt, hogy Isten olyan nagy szeretettel fordulsz hozzánk, és szolidáris vagy velünk, jobban értesz bennünket, mint mi önmagunkat. Mi ott ítélünk, ahol nem kéne, és ott hallgatunk, ahol kell, ahol nem kéne. És általában fordítva szoktuk megítélni saját és mások dolgait. Állíts bennünket a helyes, világos látás talajára, és ezt elsősorban a te igéddel és szent lelkednek útmutatásával teszed. Köszönjük azt, hogy a te ítéleted mindig kegyelem, és mindig figyelmeztetés, és mindig ébresztés. És köszönjük, hogy annyi minden már világosságba helyeztél az életünkből, és visszatekintve csak megköszönni tudjuk, hogy végre van tiszta, reális látásunk az életünk számos dolgáról. Akkor is az néha fájdalmas, és amikor azt mondjuk, hogy bizony nem így kellett volna, akkor annál nagyobb annak az öröme, fényessége, ami előttünk van, és ami beragyogja az utat, amelyre hívsz bennünket. Így kérünk tégedet, hogy áld meg mi pihenésünket itt a nyár folyamán, és különösen könyörgünk most azokért, akik előtt besötétült a világ, akik a gyásznak a terhét hordozzák ezekben a napokban, hogy támadjon, és éppen ott támadjon a világosság, mert gyásznak, sötétségnek, halálnak mélységéből föl tudod hozni az embert, és meg tudod mutatni te örök dicsőséged, reménységét. Könyörgünk a betegekért, az idősekért, mindazokért, akik nehezen viselik ezt a hőséget, de könyörgünk a gyermekekért is, akik ilyenkor boldog örömmel nyaralnak, fürödnek, vigyázz reájuk. Áld meg bennünket, áld meg a te népedet, és áld meg ezt a magyar népet is ebben a világban, amelyben sok-sok sötétség van, sok-sok olyan jelenség, amelyik el tudja porítani az eget, de tudjuk, hogy mögötte ott süt a te napod, és mi erre figyelünk, ennek fényében élünk, melegszünk, légy velünk, őrizd meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Isten tisztelet lesz a jövő héten is. A keddi bibliaórát megtartjuk. A többi, a nyugdíjas bibliaórát szerdán, a gyülekezeti focit pénteken, azt hiszem, hogy ez mindenki előtt ismeretes, de most aláhúzom, aztán majd még ez megfelelő hangsúlyt fog kapni, hogy jövő héten vasárnap van a nyári koncertünk, de Morsányi Marci megjön Bázelből és hozza az ő kollégáit. Tartsuk ezt egy este 6-kor. Egy olyan kötelességünknek idézőjelben, mert itt Európa szintű zenélés lesz, ingyér, ezt sehol máshol már nem teszik meg Európába, csak a budafoki templomba. Úgyhogy az az est, amin itt lesznek, és teljes lelkesedéssel fognak játszani, egy nagyon fontos lesz a kiáratnál egy kis színes szórólapot, plakátot is adunk, vigyünk magunkkal, és kérem, hogy ezt hívogassunk másokat is. Az elmúlt héten is megálltunk Rabatal felett, végső búcsút vettünk Kalmár Lajos atyánk fiától 77 éves korában. Vigasztalás igéit az 1 Korintus 6-ból vettük, az embernek fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott szívű családra. Mai Isten tiszteleten Simon Anikó testvérünk végezte az igeolvasás szolgálatát, és a kántor urat még egyszer bemutatom, Jancsovics Antal testvérünk, Lisztdíjas karnagy, mostanában a pedálok is megszólalnak, van azt, hogy mit olyan hangos az orgonát, mert játszanak rajta azért, de jövő héttől már nem biztos, még egy darabig nem lesz orgona, majd helyette valami más lesz, mert szétszedik, és az orgona nagy javítása ezzel hivatalosan is elkezdődik. Majd Isten tiszteleten keresztségben részesültek Dénes Gábor, Mihály, Dénesné Hamza Tünde és Dénes Gábor gyermeke, valamint Fehér Péter, Bíró Orsolya és Stuart Blair gyermeke. Isten hozta őket a gyülekezetben, és várjuk őket mindenkor szeretettel, és átadom ezzel Honnok úrnak a szót.
Kedves testvérek, pénteken érkeztek haza a hittantáborosok Mátraházáról. Köszönjük a szervezők munkáját, nem tudom, Angéla itt van-e, nincs, akkor most piheg. A másik aktív vezetője az alkalomnak, Varga Vanda volt, akit megkérnék, hogy jöjjön kicsit ki, mert hogyha már itt van éppen közöttünk, július 1-től Csűrös András iskola lelkésünknek a felesége, gyere csak közben, addig elmondom, hogy ki vagy. És július 1-től kirendelt segédlelkészként tetszik közöttünk, úgyhogy mondj egy pár szót. A táborról is.
Táborról is? Hú, ennyi meglepetés. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Csíros Varga Vanda vagyok. Most végeztem a budapesti teológiám, és itt kezdtem el a szolgálatomat 1-ével, rögtön a mélyvízbe, a gyerektáborba, amit nagyon élveztem én magam is, és úgy láttam, hogy a gyerekek is. Kicsit jobb volt az időjárás, úgyhogy ez megkönnyítette a helyzetünket. A napi programok nagyjából úgy néztek ki, hogy délelőtt volt egy rövid tanítás, kézműveskedés, délután pedig kirándultunk, és nagyon színes programokat néztünk meg a gyerekekkel. Talán röviden ennyit.
Köszönöm szépen. És hát akkor szeretettel várunk, meg majd mindenki most megismerkedhet veled a kijáratnál. Azt mondja, hogy július 10-én kedden, tehát ezen a héten kedden indul a cserkés csapat tábora, és reggel 7:30-kor van a találkozó a déli pályaudvarnál, tehát ne ide jöjjenek a testvérek a gyülekezeti teremhez, hanem a déli pályaudvarhoz menjenek. Körlevelet mindenki kapott, hogy miket szabad vinni, és mit nem, tehát megismételnénk, hogy mobiltelefont hagyják otthon a gyerekek, mert úgyis elveszik a vezetők, illetve úgyis le fog merülni ki egy-két napon belül. A tábornak lesz szülői nyílt napja, az is jövő vasárnap lesz, délre várják az evőeszközzel és süteménnyel, gyümölcsel felszerelt látogatókat a cserkészek. Ez is akkor ez még annyi, hogy déltől mondjuk 4-ig ott lehet lenni, és akkor este 6-ra még a koncertre ide is lehet élni. Mert ugye a koncert lesz tehát este 6 órakor, és ne felejtsük el a szórólapokat esetleg ismerősök között is osztogatni, vagy tovább küldeni az interneten. Gondoljunk továbbra is a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolára, amelynek ugye szeptember 2-án lesz az évnyitója, és a nyáron pedig szakaszonként az iskola kerítést szeretnénk lefesteni. Hát Angélánál lehet jelentkezni, hogy épp nincs itt, de szerintem mondjuk nálam vagy a tiszteletes úrnál is lehet jelentkezni, hogy ki mikor ér rá, hát általában péntek-szombatra gondoltunk. A gyülekezeti nyári tábor pedig július 23-a és 28-a között lesz Beregfürdőn. A utolsó híreink szerint még van 2 darab szabad szoba, akinek még belefér az idejébe, akkor azt szeretettel várjuk és lehet jelentkezni. Illetve szeptember 22-ére vár sofőröket Szalai Zsuzsa, tehát aki sofőr, van autója, és be tudja írni a naptárába, azt is várjuk. Kezdeményezték a rosszul halló testvéreink, hogy cseréljük a hangszórókat, ez megtörtént. Nagy László testvérünknek és Szabados Lacinak köszönhetjük. Laci, állj föl, hogy nálad lehet, állj csak föl, hogy nálad lehet jelentkezni azzal, hogyha jó, azt is mondjuk el, hogyha jó, mert azt mindig elmondjuk, vagy gyakrabban, hogyha rossz. De most mondjuk el azt, hogyha jó, és a Lacinak mondjuk el, mert ő szervezte ezt, és ő állítgatta, tehát hogy adott helyszínen jó, akkor ezt mondjuk el. Ha esetleg rossz, akkor azt is elmondhatjuk, de reméljük olyan nincs. És végül, de utolsó sorban ugye pólószezon van továbbra is, és a kijáratnál kaphatók a pólók, illetve van egy kiadó lakás is a gyülekezetünk keretében, Jónás Klára testvérünknél, Klári, állj föl egy kicsit. Nála lehet jelentkezni, aki kiadó lakás után érdeklődik. Köszönöm szépen, és akkor mindenkinek további jó hűsölést, melegedést kívánok, és nyaralást.
Keressük ki a 194. énekünket, és amíg ezt kikeressük, két dolgot mondok, az egyik egy kicsit anekdotikus, még ezt bírjuk ki. Ez a Marcira vonatkozik, ugye, hogy Bázelben most megcsinálta a régi zene intézetben a művészképző csemballó szakot. Ez nem kis dolog, mert csak kettőt vettek fel az összes jelentkezőből. Nem kapott kitűnő, csak 4,7-et vagy valamilyen. Miért nem kapott kitűnőt a Marci? Mert nem bírták elviselni a svájciak, hogy egy külföldin legyen a legjobb. De még ez se baj, mert azt mondták, hogy nem elég biztosan ment ki a csembalóhoz. És mondta, hogy de hol van a kritika a játékra? Mondták, hogy nincs. Kifogás nincs. Tehát örüljünk ennek a 4 hétnek. Ennek fejében most az orgonából is csinál egy 2 éves művésképzőt. Viszont már a Bázel elővárosában, Tervilben, én voltam, ott ismerem, elnyerte szintén sok jelentkező közt a kántori állást, úgyhogy örüljünk neki, egyébként egyszer itt játszik nekünk, mert ő már sajnos elviszi őt ugye Európa. Hát ezt kicsit fájó szívvel mondom, de Magyarországon még általános iskolában sincs esélye. Úgyhogy ez a másik a Vandával kapcsolatos, ugye nem szóltunk neki, hogy mutatkozzon be, de azt hiszem mindenki látta, hogy nem ilyet meg adta, hirtelen szólnak neki, hogy gyere ki. Tehát úgy, bőlcs van már egy kis benyomásunk arról, hogy önáll, amire lehet számítani. Na, akkor a 194-est keressük meg. Áldja meg az Isten a hallott igét, hogy teremjen bennünk jó gyümölcsöket, és hogy megismerjük Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy beteljesedjünk az Istennek egész teljességéig. Amen. Áldás, békesség.